Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral.
És Kántor Endrével.
És a közlekedési infókkal, amiből érkezik hozzánk a 06302010909-re is, meg más hozzászólás is.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Az Üllői úton befelé van az Ecseri út után egy baleset, nehezíti a közlekedést, és a Népfürdő utcában a Dráva utca felé az Árpád híd után történt baleset, itt is nehezebben lehet közlekedni, ezek a legfrissebbek, amiket kaptunk.
Mi van a Kolbert hídon, mert nagyon lassúnak tűnik a budai irányba, ezt kérdezzük, azt viszont a hallgató üzenet alapján mondjuk, hogy 14. kerület Rákospatak utca 101-nél trafipaxot látott.
És akkor az a téma, amit beharangoztunk, a Ticket Restaurant újra elérhető, és megújult, visszatért tehát Magyarországra ez a népszerű és közismert étkezési juttatás. Az Edenred Magyarország ügyvezetőjével, Szendrő Tamással beszélgetünk. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Na, menjünk egy kicsit vissza, mi történik a Ticket Restaurant ügyben, hogyan elérhető, és hogyan lehet igényelni?
Ugye a Ticket Restaurant az már Magyarországon van kb. 28 éve. Volt egy kisebb időszak, amikor mondjuk a termék nem volt elérhető, de most idén január 15-től ismét elérhetővé válik. Ugye a Ticket Restaurant az alapvetően mindenkinek a fejében úgy van meg, mint egy ilyen kaja jegy, amit így a pénztárnál tépkedünk, és ebből vásárolunk élelmiszert, ugye?
Tegyük tisztába, hogy akkor a szabályozási változások miatt tűnt el, aztán utána ez megfordult egy bíróságítélet kapcsán. Jól rémlik?
Pontosan, így van. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a megfordultat azt nem feltétlenül a bíróságítélethez kötném, az egy másik történet. Az Edenred az folyamatosan itt volt jelen, csak nem a Ticket Restaurant megoldással, hanem az ajándékutalványai, vannak az ajándékutalvány kártyáival. Mert ugye minden piacon ma már, itt is egy erős digitalizáció, és mondjuk azt, hogy az összes európai piacon és világpiacon is egy nagyon gyorsuló digitalizáció ment végbe az elmúlt 5 évben, és azért az a nagyon jellemző, ami egyébként Magyarországon is tetten érhető volt, hogy az ilyen papír alapú utalványoknak a zöme az átalakult egy kártyás vagy egy kártyás light megoldásán. És ugye itt is ezt fogjuk Magyarországon véghez vinni, ha az idei január közepén jöttünk ki a Ticket Restaurant kártyánkkal, ami adózási szempontból egy szép kártya lehet. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert Magyarországon a szép kártyát ugye egy ilyen brandként azonosítják, holott tulajdonképpen egy adózási kategória.
Oké, hogy digitális formában tért át vissza. Mit kell róla tudni? Hogy működik? Ugye régebben azért volt az a kis, ha nem nálam volt a Ticket Restaurant, hanem az előttem lévőnél, és így lapozgatta, hogy az 5000-eseket letépje meg, akkor azért kicsit úgy felment a pumpám a sorban. Gondolom ez nem így lesz most.
Akkor a tépkedésnek vége? Az nem tért vissza? Tehát nincs papír alapum?
De erre majd hagyd térjek ki, mert egyébként az ajándékutalványokban még mindig van egy komoly papír Magyarországon, ez vicces. De amúgy maga a Ticket Restaurant az egyetemben egy Mastercard alapú kártya formában fog visszatérni. Megfelel minden attribútumában a szép kártya jogi elvárásának, mondjuk ez egy háromzsebes kártya lesz, aminek a mondjuk azt, hogy a legjelentősebb, ma is legjelentősebb felhasználását fogjuk mi ugye előtérbe helyezni, ez pedig az élelmiszer, meleg élelmiszer vásárlása, és ugye gyakorlatilag ez egy csippentines kártya lesz, amit az előbb mondhatok, hogy tépkedte az előtted lévő a papírnál, ez biztos nem fog megtörténni, mink egy érintéssel gyakorlatilag a POS terminálokon ezek a vásárlások le fognak futni, úgy, mint bármilyen MasterCard.
Oké, szóval, tehát három zsebes, tehát van ez a melegétel. Mi a többi? Így hogy van, hogy működik?
Ugye jelenleg a magyarországi szépkártya szabályzás az ugye úgy definiálja ezt az adózási kategóriát, hogy egy olyan műanyag kártya, amely mögött három alszámla található, vendéglátás, szállás, illetve rekreáció.
Aha.
Ugye mondjuk azt, hogy funkciójában nálunk is elérhetőek lesznek, de mi kimondottan, hiszen tényleg ez a mi, mondjuk azt, hogy specialitásunk, ebből nőtte ki magát ez az egész üzletág, a meleg étkezést és a jelenleg ugye az élelmiszer vásárlást fogjuk abszolút a középpontjába helyezni a Ticket Restaurant érték ajánlatának.
Teljesen érthető. A digitalizációval kapcsolatban applikáción keresztül is elérhető, vagy plasztik kell hozzá?
Ugye ez megint a adózási jogszabályok ezt egyértelműen előírják, hogy ki kell ma még bocsájtani plasztikot ahhoz, hogy valaki a szépkártya piacra be tudjon lépni, úgyhogy ez meg fog történni. Viszont nálunk azért annyi lesz a különbség, hogy mondjuk az, hogy egy lájtosabb elérését próbáljuk biztosítani a vállalatoknak. Azért ez van egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon miért gondoljuk mi azt, hogy nekünk itt helyünk van negyedik szereplőként ezen a piacon. Ha megengedtek néhány számot.
Igen, ugye már régóta három nagy bank van itt, és akkor most melléjük léptek be negyedikként. Igen, ennek érdekelne a háttere.
Pontosan, ugye az van, hogy tulajdonképpen 2018 óta megnyitották a lehetőséget arra, hogy mások is belépjenek a szépkártya piacra, de ezért egy elég komoly pénzintézeti hátteret kell ehhez prezentálni, és az Edelrednek, a Ticket Restaurantnak van egy ilyen pénzintézeti hátter, amin keresztül ezeket a már-már banki szolgáltatást fogjuk tudni biztosítani. Mit látunk mi a piacon, és miért gondoljuk, hogy abszolút életszerű, hogy egy negyedik szereplő megjelenjen? Ugye jelenleg ugye egy nagyon nagy számot szoktunk adani, hogy kb. 2 millió szépkártya van már kint a piacon. Magyarul 2 millió dolgozó számára ez a szolgáltatás, ez a kedvezményes adózási szolgáltatás, ez már elérhető. De azt meg tudjuk, hogy 4,7 millió van a piacon, valamint a munkaerőpiacon. És ugye az elmúlt egy évben mi azt elég rendesen kutattuk, hogy vajon miért van az, hogy van egy ilyen, aztán a COVID-helyzetben végképp kedvező adózású, széles körben jól felhasználható termék, és mégis csak, így mondom, jó 45% környékű a penetráció. Holott, amikor más országokat nézünk, hát azért mi 47 országban jelen vagyunk, és látunk egy hasonló megoldást, akkor akár 90%-os penetrációig fel tud venni egy ilyen megoldás. És hát mi is arra a következtetésre jutottuk, hogy de ez nyilván még a beszélgetésnek más részében is ki fog jönni, hogy egyrészt ez egy ilyen nagyvállalati vagy állami szektor megoldásaként van a cégvezetők, munkaadók fejében, illetve hogy elnézést a kifejezésre, ez egy kicsit ilyen úri-muri. Tehát ugye, hogy a szépkártya imázsom a jelenleg egy ilyen well-being, egy ilyen rekreáció, fine dining, fürdőkbe megyek, wellness szállodában, meg egy ilyen imázs van körülötte felépítve, de holott azért azt tudni kell, hogy a három zseb közül mind a mai napig a vendéglátás zsebe az, ahova körülbelül 70%-ban mennek az összegek. Uh-huh. És mi ezt fogjuk megragadni igazából. Mi azt látjuk, hogy a megélhetési juttatásra, a vendéglátásra szükség van, nem teljesen mindegy, hogy milyen méretű cégről beszélünk, és nekünk ide kell egy erős kulcsüzenetet, és ez az ugye a Ticket Restaurant, amivel egyértelmesítjük ezt a helyzetet, hogy hát itt van egy nagyon jó adózású megoldás, ami a mindennapokat segíti a munkavállalóknál.
Uh-huh. És mivel tud más lenni, tehát mivel tudja maga felé csábítani az új szolgáltató a potenciális munkaadókat?
Igen, ugye amit mondtam, mi a nem penetrált piac felé megyünk, tehát ahogy mondtam, ugye van körülbelül 2,5 millió olyan munkavállaló, akinek nincs. Ez a, mondjuk azt, hogy a KKV szektornak a közepe alja, amit mi belőttünk, mi is méretben, ahova mi azt gondoljuk, hogy pozícionáljuk magunkat. És ugye az Ethered az mind a mai napig B2B2C konstrukcióban működik, tehát bár elvilegben ugye a szép kártyánál mindenképpen kell kötni egy szerződést magával a kártya birtokossal, de az Ethered az egész bizniszmodelljét mindenhol, így a Ticket Restaurantot is egy B2B2C modellre építi. Magyarul mi a munkaadóval is szerződést fogunk kötni, és a munkavállalóval is, és ez lesz az előnyünk, mert így gyakorlatilag 15 nap azután, hogy valaki eldöntött, hogy én bevezetek egy szép kártya vagy egy Ticket Restaurant megoldást az én dolgozóimnak, azután 15 munkanappal gyakorlatilag el tud indulni, mert egy online szerződtetési folyamattal és közvetlenül a munkaadóhoz fogjuk kijuttatni a kártyákat. Ezzel gyorsítjuk azt a folyamatot, azért gondoljatok bele abba a helyzetbe, amikor mondjuk egy 50 fős cégnél azt mondja a cégvezető, hogy na vezessük be, és akkor mindenkinek el kell menni a bankfiókba, megkötni a...
Júj, az nagyon kellemes, igen, és megkönnyíti, és igen, felgyorsítja.
Ezt fogjuk lerövidíteni és gyorsítani, tehát ezzel mindenképpen már azt gondoljuk, hogy az ügyfélszerzésben is azt gondoljuk, hogy gyorsabbak tudunk lenni. Másrészt van egy alapvető különbség köztünk és a bankok között, hogy az egész cég, a mi cégünk, az a juttatásokról szól. Ez van a vénánkban, ezért van itt 28 éve ez a cég, és ezért van több mint 50 éve a piacon, mert ezek speciális szolgáltatások, speciális logikát igényel, speciális fejlesztéseket igényel, és az Ethered a Ticket Restaurant ezt tudja. Nem véletlenül Mastercard alapon fogjuk ezt kihozni, hiszen azért a Mastercard technológia révén olyan egyéb szolgáltatások lesznek majd elérhetőek, amik azért azt gondolom, hogy a többiekhez képest tényleg megkülönböztető lesz. Már csak az, hogy amikor elmentek vele vásárolni egy étterembe vagy boltba, már egy érintéssel tud gyakorlatilag ugyanúgy fizetni. Nem kell odaadnod a kártyát, nem kell, hogy lehúzzák a mágnes csíkot. Ugye, tehát ez egy chip-and-pines kártya lesz, ez már gyorsítja az egész folyamatot. És azon kívül, hát mi is ma már itt élünk, ugye az, hogy valeteke mögbe lehessen majd berendezni magát a kártyát, hogy Apple Pay majd Google Pay-től lehessen mondjuk egy fél év, egy év távlatában mögé tenni. Ezek mind-mind jönni fognak. Nyilván most az első lépés az, hogy egy megfelelő széles körben ismerté váljon, ismét használják, és utána szépen mi hozzuk ezeket a hozzáadott értékeket.
De publikus, hogy milyen tervetek van idei évre, hogy hány felhasználót. Aha, igen, mennyit kártyát szeretnétek kihelyezni?
Mi azt mondjuk, az idei év az egy viszonylag alacsony kibocsátás lesz, hiszen először magát az ismertségünket kell visszaépítenünk a termékkel, ami azért meglehetősen gyorsan megy. Ezért csináltunk egy felmérést múlt év októberében, és ugye mondjuk egy ilyen 8 éve Magyarországon Ticket Restaurant terméket már nem bocsájtottunk ki, és egy 1500-as mintából megkérdeztünk kártyabirtokosokat, hogy emlékeznek még a Ticket Restaurantra. 82%-os brand ismerettsége van a mai napig a megoldásnak.
És mikor lett kivezetve? 12-ben?
2012-13-tól szünetelt maga a termék, de hogy nézzük meg, 8 év után is 82%-os ismertség, és több mint 75%-os pozitív attitűd. Tehát, hogy így jól, ilyen most eltekintve a sor, előttem
jó, persze, nyilván ez kiragadtam azt, de egyébként nyilvánvalóan ez egy juttatás, tehát egy valami, amit kap az ember, tehát nyilván pozitív az értékelés. És a használata is akkor ezek szerint jó volt, mert tehát a brand értékelés az jó, és elég erős.
Így van. Uh-huh. Így van. Hát erre építjük. Tehát azt gondoljuk, hogy és akkor visszatérve egy kicsit az eredeti kérdésre, mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen két év, három év távlatában mi piaci másodikok szeretnénk lenni. Jó, ugye azért látni kell, hogy ma a három szereplő között nagyon nagy aránytalanság van, ugye a magyar nagybank, ő az a...
Kimagasló a piacvezető,
így van, és a többiek jönnek utána nagyjából ugyanolyan arányjal. Mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen két év, három év távlatában mi azon szeretnénk a második helyre odaérni. Uh-huh. De nem úgy, még egyszer azt nem tudom elégszer aláhúzni, hogy nem azt gondoljuk, hogy itt egy ilyen végletekig menő versenyhelyzet lesz, mert van egy olyan nagyságú nem penetrált piac, ahonnan azt gondoljuk, hogy nagyon nagy
potenciálisan, igen, van. Potenciálisan duplázódhatnak, közel duplázódhatnak, ugye a kártyák száma. Uh-huh, őket kell elérni, világos. Oké, hát sok sikert hozzá, akkor kíváncsian várjuk, akkor sikerül teljesíteni, elérni az eredményeket. Köszönjük, hogy beszélgettünk. Szép napot!
Köszönöm nektek is, sziasztok!
Szendrő Tamással beszélgettünk, a Ticket Restaurantot kibocsátó Edenred Magyarország ügyvezető, Kft. Ügyvezetőjével arról, hogy visszatér megújult digitális formában a közismert étkezési juttatás. Szép kártyaként, így van.
Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Na nézzük, a mai aranyköpésünk kitől származik.
Komlós Jánostól, aki egy nagyon érdekes, de nagyon ellenmondásos figura volt, és nekem így egy komoly, hát élménynek nem nevezném, inkább meghökkenés, kiábrándulás, az élet, a nagybetűs élet szembejövetele volt, illetve a történelem belépése úgymond a hálószobámba. Gyerekként én még éppen emlékeztem rá a szimpatikus konferenci bácsira a rádió kabarékból, aki 100 éve született, és azért emlékeztünk rá, és 80-ban halt meg. Komoly szerepe volt abban, hogy Hoffi Gézát például, Hoffi Géza karrierét egyengesse be hozzá, mikroszkóp színpad, stb. És csak jóval-jóval később tudtam meg, hogy a gyerekkori sok után ő nagyon kemés, kevény, ávós, hát verőlegény is, de ugyanakkor a kifinomult intellektusával kimondtan ügyesen találta ki a koncepciós pereket, húzta csőbe az ellenséget, hogy elítélhessék őket. Az a 40-es évek legvégén, 50-es évek elején. Szóval ő 100 éves, és nem tőle idéznénk most kivételesen az aranyköpés rovatban, hanem egy párbeszédet idéznénk, ami nem biztos, hogy így volt, hogy így zajlott, de egy közismert anekdota. Úgyhogy ezt mondanám.
Amikor Latinovics Zoltán bement a mikroszkóp színpadra megnézni egy előadást, és találkozásukkor Komlós így szólt Latinovicshoz: nem tudom, miként üdvözöljem itt önt. Mint Latinovics Zoltánt, a híres színészt, mint Latinovics földbirtokos fiát, vagy mint a legidősebb Gondel unokát. Latinovics így válaszolt: én sem tudom, kinek köszönjem meg, Komlós Jánosnak, a mikroszkóp színház igazgatójának, az egykori ávós katonatisztnek, vagy a zsidó rabbi fiának.
Így volt, vagy nem így volt, nem tudjuk, de nagyon frappáns. Minden esetre Komlós János rendkívül ellentmondásos személyiségét, illetve életét majd Katona Csaba segítségével ismerhetjük meg részletesebben jövő héten a Mesél a múlt rovatban kedden.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
Hát védjegyekről, régi védjegyekről és egyre szaporodó újakról fogunk beszélgetni Legeza Dénessel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tájékoztatási és innováció támogatási főosztályának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Na hát van itt egy csomó olyan márkanév, ami már nagyon régóta van velünk. Apenta, Tonogen, Kalmopirin, Fabulon, Rubofen. Talán nem is gondolnánk, hogy akár 100 éves márkanevekről is van szó.
Igen, a szellemi tulajdon a kreatív megoldásokat és termékeket védő eszköz. Ha ma reggel valaki felébredt, kiment a fürdőszobába, a konyhába, felöltözött és elindult a munkába vagy az iskolába, legalább 50 védjeggyel találkozhatott.
Ez nem egyszer megszámoltad? Vagy hogy?
Hát, szobánként. Tehát tényleg, hogyha az ember belegondol az órájára, igen, hogy annyit mondok a reggeli kapcsán, hogy egy piros pötty, vagy egy félig beleharapott alma, már is olyan vizuális és olyan szuggesziós ereje van egy ilyen márkának, ami nem egy új keletű, hanem tényleg az Atenta 123 éve van velünk, vagy akár a fogmosás kapcsán az Odol fokrém is szintén már vagy 125-126 éves. Tehát, hogy van nagyon sok új bejelentésünk, és például az elmúlt 10 évnek az egyik legjobb számai voltak a tavalyi bejelentések. Azt érezzük, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, de akár magánszemélyek is rájöttek arra, hogy milyen fontos az, hogy akár már régóta meglevő jeleiket, márkáikat, logóikat, szlogenjeiket levédjék, és ezt ma már elektronikus úton is meg lehet tenni.
Hogyan alakult a trend a védjegybejelentésekkel kapcsolatosan, de milyen év volt 2021, de az előző 10 év is érdekelne, hogy tendencia szerint mit
mutatnak. Az elmúlt 4 év az folyamatosan erősödik, és tényleg az elmúlt 10 évben a tavalyi év a második legjobb évünk volt, 4200 bejelentés érkezett, és ezek közül már majdnem 70% elektronikus úton. Tehát már nem kell kijönni, vagy nem kell elmenni a hivatalba, nem kell paksamétákat cipelni, nem kell bonyolult papírokkal és mindenféle dolgokkal menni, hanem otthonról, akár home office, akár pedig más otthon töltött időszak alatt, akár éjjel, hétvégén könnyedén megtehető egy védjegybejelentés.
Meddig élnek ezek? Milyen gyakran kell őket megújítani? Mi van, hogyha igen, tehát mennyire jellemző, hogy elfelejtik, és ezért megszűnik a védelem?
Egy védjegy oltalom azt egyszerre 10 évre lehet megszerezni, de ez azért nagyon praktikus, mert 10 évente újabb és újabb 10 évre meg lehet hosszabbítani. Tehát például a már többször elhangzott Apenta, ő már 13-szor megújította, és közben soha nem volt egy olyan időszak, amikor ezt így ne tette volna. Ha valaki
tehát elfelejti... a tulajdonos változott, de az aktuális tulajdonos mindig jött, és megújította ezek szerint.
Igen, tehát hogy ez egy szintén egy vagyoni értékkel bíró dolog, vagy egy tárgy, ha úgy veszünk, egy szellemi tulajdon, lehet adni-venni, és hogyha közben változás áll be, ugyanúgy átvezetjük, mint a föld nyilvántartásban, és az újabb tulajdonosok is azt látjuk, hogy mind fontosnak tartották a szellemi tulajdont, megújították, de ha valaki például letelik a 10 év, elfelejti meghosszabbítani, akkor nyugodtan újra bejelentheti a védjegyét, és akkor persze újra kezdődik ez az időszak. Tehát azért vannak több olyan márka, ami akár 150-200 éves is, csak ott ez a folytonosság nem állt fönt, hanem újra bejelentették.
Amikor nincsen, akkor lehet bitorlásra számítani? Tehát, hogy akkor használhatja más
hát, esetleg? Hát, hogy lejár, elfelejtik megújítani, nem? Ilyen
én értem, csak mi történik akkor, vagy mi a veszély ennek, hogyha... nem újítjuk meg.
A védjegy bejelentés és maga a védjegy, mint jog, azért nagyon jó, mert hogyha bármilyen jogsértés van, akkor sokkal könnyebb védjegy bitorlásra, vagy védjegy sértésre hivatkozni, könnyebb ezt bizonyítani, hogyha nincsen, akkor egy sokkal védetlenebb helyzetben vagyunk, és akár egy bizonyítási eljárása a bíróságon sokkal nehézkesebb, és akár hogyha tényleg évekre abba hagyom ezt a tevékenységet, és valaki más felfedezi a régi márkát, és elkezdi gyártani, láttunk ilyet például a Tisza cipő esetében, akkor más jogosult ezt a régi jóhírű márkát feléleszteni, és tovább vinni, hogyha az előző tulajdonos kiszállt teljesen a piacról.
Hát igen, a
Tisza cipő volt hasonló, ugye? Az valami ilyesmi volt.
Illetve volt még egy talán egy ugyanilyen korból származó magyar márka, és ma is emlegettük a Traubival kapcsolatban egy óriási vita.
Igen, tehát az látszik, hogy ha van valakinek egy régi meglevő bejelentése, de abba hagyja, de esetleg évekig vagy évtizedekig volt piacon, utána szinte elfelejtődik a termék, és más valaki fogja és elkezdi használni a márkát, és be is jelenti a hivatalnál, akkor lehetnek viták a felek között, de általában tényleg, hogyha valaki, ez egy kereskedelmi megkülönböztető jelzés, ha valaki nem végez kereskedelmi tevékenységet, nem használja, akkor elvész ez az érték. És ilyenkor, hogyha valaki úgymond leegyszerűsítve megtalálja, akkor lesz lehetősége ezt használni.
Akkor tehát az Apenta a legrégebben bejegyzett magyar védjegy, ugye? És az egyetlen, amelyik még az 1800-as években született?
Igen, 1899. április 19-én jelentették be. Ez a legrégebbi magyar. Ennél van egy pár évvel idősebb, de az egy külföldi, az Odol.
A szájvíz. Igen.
Igen.
Érdekes.
Oké. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről. Még egy utolsó kérdésem lenne, hogy a legfrissebb tendenciák, a legfrissebb bejegyzéseket tekintve változnak-e, hogy melyik iparágak részéről érkezik a legtöbb védjegy bejegyzés igény. Arról beszéltünk korábban, hogy a innovatív iparágak gyógyszergyártás elsősorban az élen járt, de hogy vannak-e újak, illetve ez ügyben mi a helyzet az elmúlt években?
A gyógyszergyárak mellett a különböző médiaszolgáltatók, akár rádiók, ahonnan sok védjegybelentés érkezik, de azt látjuk, hogy nagyon feljövőben van a különböző borászatoknak a védjegybejelentése. Tehát vannak olyan borászatok, akik évente 20-30 új címke, mint logót jelentenek be a különböző termékekre, és nagyon örülünk annak, hogy sok olyan kisvállalkozó van, akár egy sarki fagylaltozó, cukrászda, pékség, vagy akár egy ruhaipari új márka, ami azzal kezdi a tevékenységét, hogy először megteszi a védjegybejelentését, közben elkezdi működtetni a boltját, és az első vevők azzal szembesülnek, hogy egy olyan helyen vásárolnak, aki maga is fontosnak tartja, hogy a termékeit, szolgáltatásait védje. Úgyhogy én azért javaslom, hogy ha bárkinek van valamilyen régóta használt védjegye, vagy egy megjelölése, és tudja, hogy eddig nem nagyon foglalkozott vele, ne essen kétségbe, keressen fel minket, és a Szellemi Tudó Nemzeti Hivatala tud ingyenes tanácsadást adni a hazai kis- és középvállalkozásoknak.
Szuper. Köszönjük nagyon szépen, köszönjük.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Legezza Dénessel beszélgettünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tájékoztatási és innováció támogatási főosztályának vezetőjével.
A szellemi tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
A rovat támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
Barát Tibor van itt velünk, aki nem más, mint egy vezető üzletkötő. Szervusz Tibor, jó reggelt!
Jó reggelt, mégpedig,
mégpedig milyen sztorikkal vagy itt?
No hát igyekeztem most is ilyen érdekes vagy aktuális sztorikat találni, és hát ugye itt hasonlóan a múlt héthez most is kibányáztam egy olyan papírt, amiben szerintem a befektetési, az első téma egy olyan, amiben befektetési szempontból is szerintem érdekes lehet. Ugye egy hete a TeamViewer-t ajánlottam kedves hallgatóinknak, akik ugye hát akkoriban 14,7-es euróért meg lehetett venni, hát most 16 fölött van a papír, tehát nem egészen 10%-ot emelkedett egy hét alatt. És akkor hát ugye a mai ilyen érdekes papír, érdekes, tehát érdemes egy picit ugye megkaparni a felszínt, ugye a megújuló energiaforrási papíroknál, ami egyébként látszik, hogy a legnagyobb német, például az RV abszolút stabilan tartja magát mindenféle tőzsdei hullámzás közepette is, hát ugye mondjuk ilyen energiaárak mellett, fosszilis energiaárak mellett mondjuk nem is csoda, illetve hát ugye nyilván a német kormány, amire ugye zöldek vannak, hát ugye ez egy nagyobb a tőzsdei remények is, hogy ezt majd mindenféle módon későbbiek során támogatják is ugye a zöld energiának az előállítását. És akkor ehhez van egy másik ilyen cég a DAX-ba, az a Siemens Energy, aki ma hozta ki az előzetes számait, és hát tavalyhoz képest lett egy jelentősebb veszteség, ugye tavaly még 99 millió euró volt a nyereség ebbe a október-december időszakban, most egy 240 milliós veszteség, amit egyébként már három héttel ezelőtt jelzett, hogy tehát ugye ez a Siemens Energy, de van egy másik tőzsdei cég, amiben 67%-ot birtokol, ez a Siemens Gamesa, ugye ez egy spanyol székhelyű szélerőmű cég, és hát ott van ugye a jelentős veszteség, és ugye emiatt az anyacégnek az eredményét is ez lehúzza. Ott ugye egyébként a fő probléma az, hát milyen három területen van. Egyszer, hogy az új típusú 5X turbináknak a szárazföldi összeépítése, ugye az most van nagy, tehát komolyan felfutóba, egyelőre ugye ezek ugye költségek. Kettő, hogy a szállítási láncok problémái az őket is érintik, illetve a harmadik, hogy a növekvő alapanyag költségek szintén ugye hatnak rájuk, ráadásul úgy, hogyha jól emlékszem, 3 hete azt mondták, amikor volt egy ilyen profit warning tulajdonképpen, hogy hát a Siemens Gamesa ilyen fixáras lekötött értékesítési szerződései vannak, és akkor hát ebbe ugye nem tudja érvényesíteni az időközben meg megdrágult ugye alapanyagoknak az árait. Hát ahogy ma egyébként Christian Bruch, a Siemens Energy vezére fogalmazott, hát ez egy óriási csalódás a részvényesek számára. Viszont ugye a másik oldalon a maga Siemens Energy tevékenysége, ott egy szolid, tehát stabil fejlődés van az energia, tehát az erőművek, tehát van egy ilyen rész, aminek az a neve, hogy Gas and Power, ez egy erőmű gyártó vagy előállító cég, és hát úgy szépen haladnak előre az átalakítások területén, sőt már arra is reagáltak, hogy tehát a 3 héttel ezelőtthöz képest, hogy a Siemens Gamesa vezetője az ennek a hónapnak a végén hát el fog köszönni a cégtől, és a Siemensnek egy ismert krízismenedzserét, Joachim Eckholtot fogják Bilbaóba küldeni. Tehát ez maga a hír. Hát egy picit, hogyha értékeljük, akkor azért azt kell látni, hogy a Siemens Energy, ugye amikor volt ez a profit warning, akkor ilyen 22 eurós szintről esett le 18-ig, azóta volt, hogy már 20 fölé visszakapaszkodott. Egyébként ez egyébként egy ilyen 2 milliárdos kapitalizáció csökkenést jelent a cég esetében. Tehát ilyen 19-ről, ugye 16-ról jött le 14 milliárdra a kapitalizációja, miközben ez egyébként több, tehát ez megint egy ilyen kis antagonizmus, hogy ez többet esett a Siemens Energy, mint a Siemens Gamesa, mert ugye a Gamesát is tudjuk mérni tőzsdei cég lévén, ott annak ugye 1,4 milliárddal csökkent a piaci kapitalizációja, ráadásul ennek csak a 67%-a kéne, hogy legyen az Energy-é, tehát azt gondolom, hogy itt mindenképp van egy túladás a részvényben, és hát itt tulajdonképpen a számok kijötte után lehet egy megkönnyebbülés, és azt gondolom, hogy ezt ilyen 18-19 között ezt a céget is, főleg ilyen még egyszer fosszilis energiának mellett egész nyugodtan szabad vásárolgatni.
Akkor fantáziát lehet.
Igen, akkor megint egy
tipp.
Megint egy leeső, egy hirtelen jól beeső céget ajánlottál, amely visszapattanhat.
Igen, aminél már újabb pofon rövid távon nem tud érkezni, és akkor ilyenkor jöhet egy visszakorrekció. Illetőleg hát ugye ennek az ellentetje, aki ugye az elmúlt időszakban sokat emelkedett, ugye a bankszektor, és hát ennek ugye a jeles képviselője, mondjuk a Deutsche Bank, aki hát ugye, hát hogy mennyi is, azon jó 2 hete még ilyen 11 euró körül volt, most meg ugye 10, vagy sőt, tehát alatta is, most ugye 14 euró, tehát 30%-ot emelkedett, és akkor hát mai hír, hogy ezt ki is használta a Cerberus, hát újabb csomag eladására, tehát egy 15 millió papírt 212 millió euró értékben 14,15-ös áron tegnap zárás után eladott, tehát tegnap ugye volt egy 5%-os emelkedés a részvényben, és akkor azt mondta, hogy hoppát, akkor gyorsan adjunk bele. Ez tehát a piac egyébként egész jól felszívta, mert mindössze 1,5%-os diszkontot kértek ugye ezért a nagy mennyiségű részvény megvásárlásához.
Szóval azért érdekes, hogy a tavaly évet úgy végig stagnálgatta a papír, most kitört fölfelé, elkezdett szállni, és rögtön beleadott az a nagy befektetési alap, és realizált. Igen.
Ugye, hát ugye nem biztos, hogy ugye attól még, hogy valaki nagy, attól még jó döntést is hoz.
Persze.
Igen. Tehát, de a Deutsche Bankkal kapcsolatban baromi nehéz volt jó döntést hozni az elmúlt 10 évben.
Hát igen, tehát eddig ugye tipikusan ugye lefele, hát most meg kérdés, ugye, hogy ez a nagy megugrás, ami az európai hozamok emelkedésének köszönhető, ugye főleg itt a Lagarde asszony múlt egy csütörtöki nyilatkozata után.
Azóta szárnyal, igen.
10 éves, az most 0,25. Hát ez nyilván jó a bankszektor számára, csak hát itt ezt a csúszkát beállítani, hogy mennyire jó, tehát most ezért 5%-ot kell nőni, 10-et, 30-at vagy 50-et, hát ezt ugye nehéz, és hát az a tőzsdén azt azért ismerjük ezt a szokást, hogy általában mindent ugye túlreagál a piac, a jót is, a rosszat is. Ugye az előzőre próbáltam azt, hogy a rosszat is túlreagálta, hát valószínűleg itt a jó hírt is, ugye, vagy hát ez, hogy a gazdálkodási környezete kedvezőbb lesz a bankoknak, azért ezt is a piac túlreagálta, és erre próbál reagálni a Cerberus, bár hát ugye azt azért hozzáteszem, a 3 héttel ezelőtti eladását, azt még 2 euróval lejjebb tette meg. Ugye, tehát, hogy azért látszik, hogy nem biztos, hogy ugye ez minden jó volt. Egyébként érdekes, hogy ott akkor még egy 45 napos tartási periódust is, ugye, tehát újabb eladási moratóriumot vállalt magára, aztán ezt a bankokkal egyeztetve lecsökkentette, és a mostani eladás után egy 30 napos moratóriumot vállalt ugye szintén.
Miért olyan fontos neki, miért olyan sürgős, miért adagolja ennyire vadul vajon?
Hát én azt gondolom, tehát ugye az abszolút a piaci vélekedés, hogy ő arra tippelt korábban, amikor ugye beszállt ezekbe hát a Hacsiba Commerce Bankba, hogy hát két dologra, vagy lesz a két ház között egy összeolvadás, és akkor ebből ugye lennének akkor ugye magasabb árak, vagy egy fúzió, tehát egy más külföldi tehát, bankkal, aztán hát ugye nyilván, hogy látszik, hogy ugye ez sem ugye jött össze, és akkor én azt gondolom, hogy egyébként ugye megfigyelhető, tehát, hogy például ugye nyilván Amerikában is ugye egy hozamemelkedést gondolunk ugye az idei évre, meg hát ugye a kamatemeléseket, mégis az ottani bankok azért közel sem száguldoznak. Tehát Európa oké, hogy most ez egy fordulat volt, tehát ott már régebb óta gondolunk arra, hogy majd a hozamok meg a kamatok emelkednek. Európában ez egy újdonság jellegű dolog, de én is azt gondolom, hogy ez rövid távon azért nyilván, hogy egy Deutsche Banknak az értéke sem nőtt mondjuk 30%-kal mondjuk két hét alatt. Uh-huh. Tehát ennyire, tehát ő azt gondolja, hogy ebben is lesz egy kihűlés. Aha. És hát egyébként ezt a tipikus dolgot alkalmazza, hogy azért még a megmaradt részének most még mindig az egy harmadát adta el. Ugye, tehát korábban eladott azt hiszem, hogy szintén egy harmadot, most igen. A két harmadnak az egy harmadát. Tehát ő azt mondja, hogy ezt a szalámi stratégiát alkalmazza, ahogy megy fölfel, hogy folyamatosan adok. Ugye egyébként
ez
egy kockázat.
Igen, hát ugye 10-11 eurós részvény volt stabilan az év második felében, tehát most 14 fölött azért egy hirtelen ajándéknak is.
És még mindig maradt neki, ugye?
És még maradt neki, világos, oké.
Tehát ahogy megy föl, akkor igen, adomat, értjük. És egyébként meg ugye nem látja, az, ami miatt ugye vásárolt, hogy ez a fúziós vagy összeolvadási történet, ezt viszont ugye nem látja már.
Ezt benne. Ezt már ugye elengedte.
Oké, Tibor, köszönjük szépen az infókat, Deutsche Bank és Siemens Energy, Siemens Gamesa, ezekre figyelünk. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, én is, sziasztok!
Barát Tibor vezető üzletkötővel beszélgettünk.
Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.